most február végén lesz egy belső látás tanfolyam, és most ez a ma esti előadás ennek a tanfolyamunk egy ilyen kezdcsinálója, ízelítője, és a ma estinek a címe a harmadik szemes látás, amiben arra gondoltam, hogy így magáról a látásnak a módszeréről mesélnék, hogyan is gyakorlom én, hogyan tanítom másoknak, hogyan tudjátok ezt magatoknak elsajátítani, így amit most ebbe a másfél órába sűrít, így el tudok róla mondani. Hát maga ez a harmadik szemes látás, ez egy elég érdekes, tényleg érdekes téma, így a ezotérián belül is, és számomra az önismerethez úgy kapcsolódik, hogy végül is, amikor önmagunkat vizsgáljuk, szeretnénk mélyebben megismerni, mint a önismereti tesztekből lehetséges, akkor gyakorlatilag ezt a önmagunkban nézést, önvizsgálatot gyakoroljuk, gyakoroltatom, ami abból áll, hogy egy ilyen kis elmélyüléssel, vagy esetleg milyen meditációval elérünk egy olyan tudatállapotot, aminél már gyakorlatilag önmagunkba figyelve elég sok információval találkozunk, de azt lehet mondani, hogy mindenki, aki tud meditálni, vagy egy agykontroll tanfolyamot elvégzett, és alfa állapotot el tud érni, az már képes ezt megvalósítani. Annyiban más a belső látása, ahogy én ezt tanítom, hogy van egy végül is egy célzott technikája, ahogy az információnak utána lehet menni, rákérdezni, annak is meg vannak a külön módszerei, instrukciói, és aztán azt az információt valahogy kezeljük, valamit kezdünk vele. Erre érdemes odafigyelni, hogy minden ilyen információ szerző technika, most ha nem csak a belső látást alkalmazzuk, hanem mondjuk teszem a tarókártyát vesz, vagy elmész egy asztrológushoz, hogy elemezze ki a születési horoszkópodat. Ez még csak az első rész, és az első rész a önfeltárás, önvizsgálat során, mert aztán amit ott kapunk információt ezeknél az elemzéseknél, azt még fel is kell dolgozni, valamit tenni kell vele, különben így ránk szakad egy csomó új dolog, amit hát úgy fel is ismerjük nagy részét, hogy igen, az igaz, vagy összefüggéseket meglátunk, de nagyon fontos, hogy az emberben legyen egy olyan mélységű őszintesség, egy olyan nyitottság az információra, amivel képes az befogadni, felvállalni először is, hogy igen, hát én tényleg ilyen vagyok, vagy esetleg felismerni azt, hogy nem ilyen vagyok, ez az információ nem volt helyes, ez valami tévedés. És aztán amit felvállaltunk, hogy igen, az a részünk rólunk szól, aztán el is kell fogadni. Tehát nagyon sokszor az ember, hogyha így figyeli magát az életben, kap olyan élethelyzeteket, amikhez ha elég őszintén áll hozzá, akkor beismeri, hogy igen, az én problémámból, vagy gyengeségemből, vagy hibámból fakad az a helyzet, az a probléma, az a hiányosság, tévedés, bármi. De ha nincs meg az őszinteségünk, akkor hiába vagyunk ott egy helyzetben, amiből tanulhatnánk, nem ismerjük fel, nem akarjuk beismerni, hogy az rajtunk múlik. Akkor elkezdünk utalhatni a többiekre, a környezetre, hibáztatjuk a szüleinket, a testvéreinket, a élettársunkat, azt, akivel éppen konfliktusban vagyunk, vagy a rossz sorsunkat. Tehát itt azt gondolom, nagyon fontos maga az őszinteség, hiszen az, ami majd megmutatja számunkra, hogy bármilyen információ, ami jön, akár belső látással, akár valamilyen külső módszerrel, abból mi az, ami a igaz, mi az, ami nem igaz, mi az, ami tényleg nekünk szól, számunkra egy tanítás, egy felismerni való, és mi az, ami esetleg a másik emberről szól. És gyakorlatilag ez az őszintesség, és én ezt így egy képességként kezelem a tisztasággal, a tisztaságra való törekvéssel, mert itt ilyen lelki tisztaságra gondoljátok, ez a képesség az, ami leginkább fontos szerintem a belső látás, érzékelés kifejlesztéséhez, ugyanis az a tapasztalat, hogy azok az emberek, akik így születésüktől fogva meg tudták őrizni az őszintességüket, tisztaságukat, becsületességüket, ebből nem sikerült őket kinevelni, vagy nem tévedt el mondjuk így az egójuk, nem húzta be őket a csőbe, hogy megéri inkább egy kicsit hazudozni, kicsit torzítani a dolgokat. Azok az emberek így felnőtt korukra is rendelkeznek egyfajta tisztán látással, egy ilyen tudással, inkább így lehet nevezni, hogy egyszerűen tudják a dolgok helyét. Nem kell ehhez külön tanulniuk, képességet fejleszteni, hanem csak úgy tudják, hogy azok az emberek, akik a környezetükben vannak, azok milyen motiváció által vannak hajtva, mire vágynak, mitől félnek, mire gondolnak, mit éreznek. Hát azt mondják az ilyen emberek, hogy hát ez úgy látszik mindenkinek. Ehhez nem kell belenézni, vagy nem kell valami misztikus képességet birtokolni. Meg úgy tudják az életüket is, hogy hogy vannak éppen jelen, hogy folyik annak a jövője, nagyjából mi lesz. Tehát egyszerűen egy ilyen természetes látásuk, tudásuk megmaradt itt születésüktől fogva, és én azt gondolom, hogyha gyakorolja az ember akár ezt a belső látást, akár bármilyen más olyan módszert, amivel érzékelést vagy őszinteséget tud fejleszteni, előbb-utóbb ugyanerre a szintre el fog jutni. Ez egy ilyen normál működése a belső tudásunknak, amikor egyszerűen tisztában vagyunk a saját életünk dolgaival, és mindenkivel, aki kapcsolódik a saját énünkhöz, életünkhöz. Ugyanis nagyon sok információ folyamatosan jelen van a környezetünkben, az embereken, emberekről süt, hogy milyenek, mit akarnak, meg mit nem akarnak, mire vágynak, mitől félnek. Saját magunkkal szemben is, hogyha őszinték lennénk, akkor egyszerűen csak úgy tudnánk, hogy kik vagyunk, hova tartunk, honnan jövünk. Tehát nagyon sok olyan információnak már birtokában lennénk, amihez egyébként most úgy gondolod, hogy kifejezetten ez a belső látás, vagy valamilyen intuíciós, tisztánlátós képesség kell, hogy ezeket megtudd. És van az információ mindenségnek olyan része, olyan részei, olyan információk gyakorlatilag, amelyekhez azt mondom, hogy valóban kell már egyfajta ilyen, ma még azt mondhatnánk, hogy ilyen misztikus képesség, hogy azt megtudjuk, mert egyszerűen az úgy nem tudható. Tehát akármilyen őszinte egy lény önmagához, az pusztán ebből nem fakad. Na most egy élet helyes irányításához én azt mondom, nagy részt elég az, amit így a természetes őszinteségünkkel képesek lennénk tudni. Most még az emberek többsége, nagy többsége nem is rendelkezik ezzel a természetes őszinteséggel, vagy az eredendő őszinteséggel, tehát még erről is csak úgy álmodozhatunk, de önmagában véve ez elég lenne a legtöbb cél elérésére, vagy ez a legtöbb dolog helyes működtetésére, és hát van egy kisebbik része így az információnak, az életünknek, amihez már jól jönne tényleg ez a misztikusabb képesség, a belső érzékelés, látás, akár maga a tisztánlátás. Gyakorlatilag ez az, amiért érdemes elsajátítani ezeket a módszereket. Na most régen én is így úgy gondoltam magára a látásra, amikor így olvastam róla, vagy ilyen ezoterikus klubokban körülbelül beszélgettünk, hogy na vajon milyen lehet, ha valaki így mindent tud, mindenkiben belelát, hogy ez tényleg valamilyen természet feletti csodából fakad, vagy a szentmester így beavatja a tanítványt, és onnantól az lát. És hát ehhez jó alapot biztosítottak ez egy ilyen 10-15 évvel ezelőtt már kerültek piacra ilyen tibeti misztikus könyvek, vagy nem a könyvek, azok nyugat-európaiak, meg amerikai forrásból származtak, de ilyen tibeti, meg indiai kultúrkörbe játszottak a történetek, és akkor ott például olvastunk ilyen teljesen agyament dolgot, hogy a mester egy ilyen kis kézi fúróval kifúrta a tanítványnak a homlok csontját, és koronázzal a tanítvány látott. Hát nagyon nehéz elhinnem azt, hogy bármi köze lenne a homlok fúrásnak a látáshoz, de hát lehet, hogy ez egy olyan fafejű tanítvány volt, hogy már csak így hitte el, hogy képes látni, és tényleg meg kellett lékelni az agyát, vagy a fejét legalábbis. És nekem volt egy olyan szerencsém, sorsom, inkább sorsnak érzem, hogy a tanítóm az elég jó látó érzékelő képességgel rendelkezett, és gyakorlatilag így a jelenlétében, illetve ezt tapasztalva, amilyen számomra akkoriban ilyen csodás módon így mindenkibe belelátott, minden, szinte mindent tudott, mindent nem. Ez úgy inspirált engem is jelentősen, hogy milyen jó lenne megtanulni ezt a képességet, módszert. És adott is rá jó pár instrukciót, de javarészt azért úgy nekem kellett kikínlódnom, hogy is működik, hogy tudom ezt elsajátítani. És aztán később azt a részét is, hogy tudom ezt másoknak megtanítani, hiszen minden ember piciben más problémákkal, zártsággal, nem tudással rendelkezik, és ez különböztet meg minket gyakorlatilag. Úgyhogy emiatt minden ember valami más módon kell kinyitni, feltárni neki azt, hogy tudja kifejleszteni, vagy visszahozni magába ezt a képességet. És ezt néhány helyen így említik is a szakirodalmak, hogy vagy így lebegtetik az ezotéria zászlaja alatt, hogy minden ember rendelkezik látó, tisztán látó képességgel, csak az el van bennünk zárva, nem tudunk róla, meg nem hiszük el, meg stb. Én úgy gondolom, igen, ez mindig az, de önmagába véve az, hogy itt tudod, hogy hát ott belül biztos mindent tudok, meg mindent tisztán látok, csak itt a felszínen ez nem működik, ennek a gondolata édeskevés ahhoz, hogy innentől kezdve működjön. Tehát mégiscsak kell tennünk valamit azért, hogy az a képesség kifejlődjön. És én gyakorlatilag két fő részre osztom azt, amit meg kell tennünk a látás fejlesztése érdekében. Az egyik, amit már említettem, így maga az őszinteség fejlesztése, és azt gondolom, hogy ez a jelentősebb. Erre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. Ugyanis ha belegondolunk abba, hogy ha igaz ez, hogy minden lény, minden lélek rendelkezik tisztánlátással, minden tudással, és ahhoz képest most nagyon nem tudunk semmit se, alig-alig tudunk valamit a saját életünkről, holott benne vagyunk, másról meg a világban aztán végképp semmit, akkor itt komoly akadályok lehetnek, amiért nem működik ez a belső tudásunk, látásunk. És én már itt tapasztalatból mondom ezt, hogy olyan akadályaink gátolják ezt a belső érzékelésünket, tudásunkat, mint a félelmeink, a vágyaink, a tervek, kitűzött tervek, célok. Most én nagyjából ennyi jutott eszembe a legfontosabbak, aztán biztos mindenféle mást is fel lehet ide sorolni. És ezek leginkább azért, mert hiába van ott a szemünk előtt a valóság, bármilyen dolog, amit lehetne érzékelni, mondjuk egy vágyunk, rávesz arra, hogy ne akarjuk észrevenni azt a valós dolgot az életünkben olyannak, amilyen az valójában. Hanem lássuk másmilyennek. Akarjuk meghazudtolni a valóságot, és inkább hazudjuk magunknak azt, hogy az a dolog mondjuk jobb, mint amilyen valójában. Hiszen mi afelé haladunk, hogy az jobbá váljon. Tehát az egónk nem képes megkülönböztetni a vágyat, az elvárást, amit kivetítünk, hogy majd a jövőben szeretnénk magunkat mondjuk jobban érezni, vagy egy célt elérni. Ugye, kitűzünk célokat, vagy terveket, meghatározunk, ezt nem tudja megkülönböztetni, meg tudja, csak nem akarja megkülönböztetni attól, hogy igen, erre vágyok a jövőben, de még nem tartok ott. Még most itt vagyok a jelenben, ami azt mutatja, hogy az még nincs, majd esetleg lesz. Ez az esetleg ettől is nagyon ki tud borulni az ego, hogy mi az, hogy nem lesz úgy, ahogy arra vágyunk. Pedig ha megnéznénk a múltunkat, amit eddig lejártunk, abban is láthatjuk, teljesen normális tapasztalás, hogy egy csomó minden dologra vágytunk életünkbe, és abból alig valósult meg egy pár. Tehát a vágy az nem így. Abból nem következik az, hogy azt meg is kapjuk, az csak egy saját elképzelés a jövőről, vagy a közeljövőről, a jelenről. És hogyha ezt így belátnánk, és el tudnánk fogadni, hogy vágyakat eregetünk, és attól függetlenül működik esetleg az életünk, vagy a külvilág, akkor már könnyebb dolgok lenne, akkor nem tennénk oda a valóság és magunk közé a saját képünket, képzetünket arról, hogy milyennek szeretnénk látni a világot, hogy milyennek szeretnénk látni magunkat. Amikor viszont az ego ezt oda teszi, mert nem hajlandó látni a valóságot, ezzel alakítja ki a világképet, meg az én képet. Önmagunkról az én képet, nem önmagunkat látjuk, hanem csak önmagunkról egy képet, egy képzetet, és nem a világot szemléljük, hanem a világképünket. Így aztán van mindenkinek világképe, az enyém az, hogy majd ilyen lesz a világ, illetve meg olyan. Mindenkinek van én képe, hogy milyen is szeretne válni, vagy azt hiszi, hogy ő most milyen, de persze nem olyan. És ezek nem így egybe pottyantak meg, hanem szép apránként raktuk össze. Tehát olyan egész kis csecsemőként, amikor először szemléltük a világot, magunkat, még akkor így egybefolyva, amit érzékeltünk, még akkor ezek nem váltak külön, akkor még tisztán azt láttuk, ami van. De ahogy ebből a valóságból jó élményeket, jó érzéseket, meg rosszakat tapasztaltunk, ez így kezdte megbontani és megmásítani a hozzáállásunkat, és az őszinte elfogadás kezdett becsődölni, és hogy ne fájjon az, amit éppen tapasztalom, saját élmény, mondjuk csikara hasonló, vagy nem ad anyák éppen tejet, vagy nem jön oda apukát megölelni. Ahogy ezeket a fájdalmakat nem akartuk elszenvedni, ezért kénytelenek voltunk kialakítani egy énképet, ami megvéd minket a valós énünk átélésétől, meg egy világképet, ami a valós világ elfogadásától egy kicsit óvja a lelkünket, a lelki világunkat. Tehát gyakorlatilag egy ilyen önvédelemként használjuk az énképet és a világképet, és ez meg is akadályozza azt, hogy tisztán lássuk azt, ami ezek mögött mint valóság létezik. És én azt mondom, hogy az érzékelésünknek legalább a 70%-át ezek a saját magunk által gyártott világ és énképek fogják le. Tehát leginkább ezen a módon lehet fejleszteni, vagy leggyorsabb eredményt ezzel lehet elérni. Ez megmutatkozik pontosan ilyen önismereti tanulmányok gyakorlás során, hogy aki nekiket kifejezetten az őszinteség fejlesztésének szembenézni az igazsággal, a valósággal, ahogy az élete van, bármennyire is fáj, azoknak az embereknek az érzékelésük pár héten belül jelentősen növekszik. Egyszer csak azon kapják magukat, és aztán nap mint nap ezt átélik, hogy többet észrevesznek a világból. Pedig kifejezett látást, érzékelést, intuíciót nem kellett használniuk, meglátják azt, ami körülöttük, meg ami bennünk van. És a módszer másik fele, amikor kifejezetten a látást fejlesztjük, az pedig én magam ugyan nem az abból áll, nem is ezt mondom, hanem a látásfejlesztésként hívjuk ugye leggyakrabban ezt a képességet, meg a fejlesztését, hogy magát ezt a képességet leggyakrabban belső látásnak hívjuk, most erőtt én megfogalmazom, ugye, ahogy szeretném, de igazából ez nem csak látásból áll, hanem az érzékelésnek más eszközeit is igénybe vesszük. Hiszen van belső hallás, belső tapintás, belső ízlelés, belső érzés, gondolat, értékelése. Ezek mind-mind nagyon fontosak a érzékeléskor, amikor a világról vagy önmagunkról szeretnénk többet megtudni, mint amire addig képesek voltunk. Hiszen gondoljunk bele, hogy mondjuk szeretnénk egy olyan információt szerezni, hogy vajon mit főz a szomszédasszony vasárnap délben. Ugye ez nagyon fontos létkérdés, én most csak így példaképpen mondom, és ezt az információt megkaphatjuk valóban, hogyha a látásunkat használjuk, ha már egy picit a jövőben nézünk, és látjuk azt, hogy mikor kifette a lábosból, fazékból azt az ételt, akkor az hogy néz ki? Hát, ha így külsőre, látványra felismerjük, hogy mi az. De amikor ott bent rotyog, és színőtig el van lepve vízzá, akkor ha tényleg egy ilyen képi információra törekszünk, akkor lehet, hogy abból nem jövünk rá, hogy mi az. Na. De ha a belső szaglásokat használjuk, azért szaglás alapján elég sok ételt felismerünk. Hogy a belső ízlelés képességével meg szinte biztos, hogy rájövünk, hogy mi az az étel. Na, tehát vannak olyan információk, amikhez a képi látás, ugye látni képeket tudunk, az nem feltétlen elégséges, vagy teljesen haszna lehetetlen, vagy egy még működésképtelenebb esetet, hogyha előveszünk, hogyha mondjuk valakinek a gondolataira, vagy az érzéseire vagyunk kíváncsiak, akkor ezt is, hogyha nagyon csűrjük, csavarjuk, össze lehet hozni képekbe, mert megfogalmazom magamnak úgy, hogy na, az illető, amire gondol, az mondjuk szimbólumokban, vagy egy életeseményben kifejezve, hogy néz ki. És akkor látok ott egy életeseményt, egy szituációt, vagy annak egy történetét, ilyen moziként, ugye nem egy állókép, hanem egy mozgóképként, akkor a belső látással meg egy kis kombinációval rájöhetünk, hogy mire gondol az élető, de mennyivel egyszerűbb ilyenkor a belső gondolati érzékelésünket, a telepátiának hívjuk, ugye azt használni, mert akkor egy az egybe azokat a gondolatokat tudjuk érzékelni. Vagy ugyanígy érzelmeket is bonyolultabb kifejezni képileg, látványban, és sokkal egyszerűbb átélni, átérezni azt, hogy mit érez a másik, ugye ezt együttérzésnek hívjuk. Tehát van sok olyan képességünk belül, amit így, ha egy csokorba veszünk, akkor én ezt úgy hívom, hogy belső érzékelések, és igazából én ezt tanítom, ezt is tartom jónak, hiszen az a tapasztalat, hogy nagyon sok embernek a mondjuk pont a látása, a látóképessége annyira le van folytva, annyira sok gátlás van annál a képességénél, hogy hamarabb eredményt ér el életében más csatornák használatával, ha mondjuk az érzéseit használja, gondolatát érzékelést, vagy az energiáknak az érzékelését. Ezekből sokkal több információt, akár egy pár nap alatt, pár napi gyakorlással már elérhet, míg mondjuk a képi értékelés lehet, hogy csak két évnyi kemény munkával tudja megnyitni magának működésképessé tenni. És ezzel nem is tartom fontosnak azt, hogy kifejezetten a látásra hajtsunk rá, bár lehet, és előbb-utóbb érdemes is fejleszteni ezt, de úgy vagyok vele, hogy ahol leghamarabb képes az ember érzékelni, meg ami még jön mellé, azt fejleszte, az legyen neki egy ilyen vezért, gyakorlat, stb. Meg majd vagy utoléri, vagy azokra még külön gyakorlatokkal lehet tisztítást végezni. Na most az emberek többsége azért érdeklődik alapvetően a látás felől, mert ugye szakirodalomban leginkább így fogalmazzák meg ilyen ezoterikus köznyelvbe is ez a gondolkodás, ezek a megfogalmazások mennek, és valahogy ez vált egy ilyen népszerű dologgá, hogy de jó lenne látni dolgokat. Én magam, mikor érzékelek, a információ nagy részét inkább érzelmek formájában, érzések formájában veszem, és a képi információ, megmondom, egy ilyen 5% körül lehet, tehát borzasztóan kevés. És egyszerűen nincs is fel nagyobb szükség, holott a látás, kifejezetten a képi látás képességem is van olyan jó, mint a többi, de nincs rá szükség, és még elég jelentős nálam így az energiáknak, meg a gondolatoknak az érzékelése. De hát egy 70%-os érzelmek érzékelésével, én azt gondolom, így az emberek között már nagyon sok mindenre tudunk jutni. Tehát ugye egy másik ember megértése, vagy önmagunk megértése, önmagunk feltárásánál azért legjelentősebb az, amit az érzelmekből megtudhatunk. Valamennyi kell, hogy a gondolatokat is esetleg így nyakon tudjuk csípni, amikor azok futkorátnak a fejekbe. Viszont vannak olyan információk, aminél meg pont jól jön a látás, például ilyen spirituális dolgok, vagy a jövőnek az érzékelésénél kifejezetten hasznosnak tartom azt, hogyha valamilyen szimbólumokba, valami példatörténeten keresztül ilyen áttételesen látom meg a dolgokat, hogy lesz majd a jövő, vagy akár egy ilyen spirituális keresésbe, lelki keresésbe, mifelé gyakoroljak, vagy hova lehet eljutni, hova fejlődjek, ezeket is sokszor inkább ilyen képi szimbólumos történetekben sokkal könnyebben megértem. Na most az érzékeléseknek, ugye, ahogy így soroltam, hogy többféle is van a érzelmek, gondolatok, képek, hallás, ugye, hangoknak a értékelése, mindegyiknek megvan saját belső lényünkben a maga érzékelő szerve. Lehet így fogalmazni, mint ahogy a fizikai testünkben van a hallásnak visszaelve, meg a látásnak, ugyanígy a belső lényünkben ezeknek a belső érzékeléseknek is vannak szervei, és ezek fel lehet is fogni, hogy ugyanazon a helyen vannak, ahol a fizikai hasonló érzékelésnek a szerve. Tehát a belső hallásnak a szerve az valahol ott a fülkén környékén van. Azért azt nem mondanám, hogy pontosan ott, tehát így nekem mondjuk a belső hallásról van talán a legkevesebb tapasztalatom, de eddig úgy emlékszek rá, hogy nem pont ott a fülem környékén hallottam azokat a hangokat, ami így mondjuk jött. De a belső látás az ugye a klasszikus homlok közepe tájékán lehet érzékelni, az érzelmeket leginkább a szív tájékán fogjuk fel, energiákat az szinte mindenütt, hiszen az energiatestünk az kiterjedt, tehát akár a lábujjammal is tudok energiát érzékelni, azokat az energiákat, ami éppen oda eljön. És minden érzékszervnek, belső érzékszervnek megvan az a területe, ahol az elhelyezkedik, és hogyha erre így ráhangolódsz, bármelyikkel is kezdenéd, hogy melyiknek a fejlesztésére fordítasz időt, mondjuk itt példaképpen maradjunk akkor a belső látásnál, akkor arra a szerve és környékére, ahogy figyelsz, én azt gondolom, első fontos lépés, hogy annak a szervnek a működését egyáltalán érzékel, hogy feltárd azt, megtudd azt, hogy most meg eddig hogy működött ez a belső szervet. Hát mondjuk a belső látásnál, hogyha elfogadjuk azt a alapgondolatot, még nektek ezt így fogalmazom, hogy hiszen egy alapgondolat, hogy az valószínűleg itt a homlok fejtájékán található ennek a szerve, akkor erre egy ilyen befele koncentrálás, egy ilyen ellazultabb állapotban való koncentrálással, ahogy odafigyelsz a homlok környékére, és megpróbálod azt érzékelni magadnál, hogy vajon mennyire működik jól, gyengén, korlátozottan ez a belső látás szerved, a látószerved. Erről már így, ahogy ráfigyelsz, jöhetnek érzések, érzetek, képek, gondolatok, valami fajta kis visszajelzés, mert mindjárt ezt megcsináljuk, hogy a korlátozni lépésről lépésre, hogy elmondom. Amikor feltártad, meg érzékelted azt, hogy eddig hogy működött, most éppen hol tart ennek a működése, akkor azt gondolom, a második fontos lépés, amit érdemes megtenni, az maga ennek a szervnek a energetikai megtisztítása. Így szokták ezt fogalmazni, de igazából nem energetikai tisztítást végzünk, hiszen az energiákkal az égvilágon semmi baj nincs. Energiából áll minden gyakorlatilag itt a létezésben. Ez egyfajta kitöltő közeg, mint egy anyag, fel lehet így is fogni, hanem az energia, amilyen információt rejt, amit hordoz, az az információ adja meg annak az energiának a jellegét, hogy abból mi legyen. Ugye, hogyha van egy pozitív információ az energiához, akkor azt érezzük, hogy jól érzem magam, jó energiáim vannak, vagy a másik embernek pozitív energiái vannak. Ha az információ az, hogy elfogadok valakit, valamit, akkor az az energia, ami árad belőlem, az egy szerető, elfogadó energia, szeretet árad olyankor belőle. Hogyha az információ az, hogy haragszok a másikra, nem fogadom el, sőt, dühös vagyok rá, akkor egy ilyen agresszív, negatív energia fog belőlünk áradni. Tehát maga az az energia, ami azt a érzékelő szervedet körbeöleli, belül átjárja, például a harmadik szemedet, ott nem azt az energiát kell eltávolítani, hanem azt az információt kell megvizsgálni és feldolgozni, ami miatt ott éppen mondjuk korlátokat, gátakat, bezártságot tapasztal. Tehát amikor olyan gyakorlatokat javasolnak egy szervtisztításra, nem csak érzékelés, hanem bármilyen szervtisztításra, hogy a negatív energiákat most engedjük el, bújjuk ki magunkból, tisztítsuk meg. Ezek is jók, ezek a gyakorlatok, de egy viszonylag kezdetleges alapszintű gyakorlatok nem a lényegénél ragadják meg azt a tisztítást. Az, hogy ha mondjuk a látásszerved be van zárulva, vagy ott azt érzékeled, hogy nem működik, hogy akadályozva van, esetleg kifejezetten rossz energiákat érzékelsz, akkor nem az energia elhesegetésével fogod elérni a végleges tartós eredményt. Tehát az az energia az csak azt jelzi, hogy milyen a hozzáállásod a látásokhoz. Hogy akarsz-e látni? Vagy volt-e korábban olyan helyzet, amikor valamit láttál, de az nem tetszett. És ahelyett, hogy elfogadtad volna, inkább letiltottad a látásodat. Tehát az energia az mindig csak megfelel annak az üzenetnek, annak az információnak, amit éppen hordoz, amit tárol. Például, ha sok embernél akár így alakulnak ki most, például eszembe jutott látásban korlátok, gátlások, hogy életünkben a fizikai szemünkkel látunk olyan helyzeteket, élethelyzeteket, olyan dolgokat, amiket nem tudunk elfogadni. Ijesztőnek tartjuk, undorítónak, vagy érzelmileg elfogadhatatlannak, és amikor erre az egónkból az a reakció jön, hogy inkább ne is lássam ezt a dolgot, vagy bárcsak ne láttam volna, vagy elfordulok tőle, nem is akarok ezzel foglalkozni, akkor ez a gondolat, ez a reakció, ez már ugye energiával mozog az információ, akkor ez már beül oda a látószervhez, és egy kis halvány, kis vékony réteget oda tesz, hogy na, ezt a dolgot nem szeretném többet látni. És mikor nap mint nap az ember fiatal korában, meg még felnőtt korában is ilyen döntéseket hoz öntudatlanul, ugye nem vagyunk tudatosan, nem tudatosan hozzuk ezt a döntést, hogy na mostantól ezt nem akarom látni, jól megfontoltam és így döntött, hanem ez csak ilyen első buta tudatlan és öntudatlan reakciója az egónak. Amikor ilyenből milliónyi felhalmozódik, akkor ezen a sok kis vékony pártlan keresztül már az égvilágon semmit nem látunk. Mikor ez már nem csak a energetikai, lelki érzékelésünket zárja le, akkor ez áttevődik a fizikai látásunkra is, és már ott azt is kezdi elhomályosítani. Tehát amikor az embernek a fizikai látása, a szemével, két szemével való látása gyenge, az jelzi azt, hogy az illető még ezt a belső látását sem meri használni, nemhogy, és már azon túl a fizikait is. fizikait se. Mert próbálja ott is korlátozni önmagát, mert vannak életében olyan területek, olyan érzések, olyan minőségek, olyan helyzetek, amiket nem akar tapasztalni, nem akarja meglátni azokat. Ezek lehetnek személyek, tárgyak, konfliktus helyzetek, életének epizódjai, emlékek, bármi olyan, amit a fizikai szemünkkel láttunk. És nem tudtuk elfogadni. Féltünk tőle, megijedtünk, elfogadhatatlannak tartottuk. Most emiatt a maga tisztítása a belső szervnek, a belső látószervnek abból áll, hogy felismerjük ezeket a fájlakat, akár energiákat érzékeljük, és egy alapszintű tisztításként elmegy az, hogy elhesegetjük a fájlakat, megnyitjuk a látómezőt, stb. Energiát megtisztítjuk, de ahhoz, hogy tartós és mély eredményt érjünk el, mindenképpen szükségesnek tartom, hogy ezeket a fájtlakat újra értelmezzük, felismerjük, hogy mi volt az az életemben, amit nem mertem annak idején meglátni, vagy láttam, de rosszul esett, és ezért inkább lezártam a látásomat, és egyessével ezeket a korábbi öntudatlan döntéseket felül kell bírálni. Újra rájönni arra, hogy fontosabb számodra az, hogy tudd a valóságot, mint az, hogy menekülsz a fájdalom elől. De gyakorlatilag az érzékelésnél, a látásnál és ezeknek a kiteljesedésénél, a tudásnál mindig ez kerül mérlegre, hogy a valóság vagy a jó közérzet a fontosabb számomra. És amikor az ego által irányítva kis félős egónk, személyiségünk, amely próbálja elkerülni a kellemetlen, bizonytalan, fájó helyzeteket, mikor az hoz egy döntést helyettet, és azt mondja, hogy inkább jól akarom magam érezni, mint hogy fájjon, inkább választom azt, hogy nem tudom, nem látom a dolgokat, csak ne fájjon, ne veszítsek, vagy ne érzékeljem azt, hogy veszítek, veszítünk így is, úgy is, csak ezt erre nem akarok tudomást már szerezni. Tehát mikor az egónk hoz egy ilyen öntudatlan döntést, akkor ezzel zárja le fokozatosan a belső érzékelésünket, például a látást. És ezeket a zárakat, ezeket a döntéseket kell újra felülbírálni, felismerni, felülbírálni, és rájönni arra, hogy fontosabb a valóságnak az ismerete, hiszen abból tudok majd egy gyökeres változást létrehozni az életemben. Ez fontosabb, de ehhez be kell vállalni azt, hogy az, amit újra látok, érzékelek, abban benne van, vagy arra reagálva a belsőmbe fájdalom érzésembe. Fájni fog, vagy kevésnek fogom magam érezni, vagy kicsinek, vagy bizonytalannak, vagy biztonság nélkülinek, vesztetnek. Tehát sok-sok kellemetlen érzéssel kell majd szembenéznünk, átélnünk újra. Gyakorlatilag ezek a döntések mind ettől próbáltak megúgni, hát persze megúgni nem tudnak, egy kicsit így tompítják ezeknek a fájdalmát, kellemetlenségét, de teljesen nem lehet megúszni, mert hát előbb úgyis szembe kell nézni minden ilyen dolgunkkal. Ha a tisztításon még nem is túl vagyunk, de ha a tisztítással jól haladunk, akkor utána jön a technikai része a látásnak, ami végtelenül egyszerű. Tehát ettől egyszerű gyakorlat nem sok létezik. A látás, vagy bármelyik másik érzékelésünk úgy működik, hogy a saját információs készletünk, vagyis amit tudunk már a világról, vagy akár tévesen tudunk, vagy hiszünk, de amit gondolunk, hogy ez a világképünk és az én képünk, ez a saját tudásunk, ezt össze kell kapcsolni azzal a információ tömeggel, ahonnan szeretnék információt szerezni. Tehát ez, hogy képletesen ezt így lássuk, ez olyasmi, mint amikor bemész a bankba, és a saját pénzkészletedet és abban pénzkészletét összekapcsolod, és azon a csatornán keresztül, a pénztár ablakon keresztül egy kis pénzhez jutsz. Vagy mikor a anyagkészletedet, a tápanyagkészletedet, mint a testedet, ami anyagból áll, azt összekapcsolod a külvilág anyagkészletével, és a hűtőből importálod, bepakolod a kaját a szádba a testedre. Tehát egy ugyanilyen csatornát kell létrehozni, csak ugye ez ott belül történik egy más szinten, nem egy fizikai szinten, hanem egy lelkibb, lelkünkhöz közelebbi szinten, dimenzióban, jó ez a szó, hogy szinten történik ez. És ehhez azt kell tennünk, hogy arra az információ tömegre kell koncentrálni, ahonnan szeretnénk megszerezni ezt az információt, és létrehozunk egy csatornát, amin keresztül ezt átáramoltatjuk magunkhoz. Na most haladók nem használják azt, hogy most csatornát hoznak létre, meg rákoncentrálnak, mert ez már megy automatikusan. Vagy akinek már előző életében kifejlődött ilyen képessége, ő se foglalkozik ilyen részletekkel, hiszen ez már megy magától. Ugyanígy gyerekkorodban még koncentráltál arra, hogy a kaja az eltalálja a szádat, vagy a villával eltalálja a szádat, ma felnőtt korodban erre nem kell koncentrálni. Vagy gyerekkorodban még oda kellett figyelned, hogy megfogod a pénzt, azt ne esd el, meg ne mellé nyúljál, pont beletedd a zsebedbe, hiszen maga ez a mozdulat még akkor fejlődött ki. Ma már erre nem figyelsz külön, de az nem jelenti azt, hogy nem tudod, vagy nincs rá szükség. Igenis szükség van rá, hiszen ha valaki ma elveszíti az irányító, hívják ezt a testkontrollt, a mozgás koordinációs képességét, akkor ugyanúgy elveszíti azt, hogy azt a képességet, vagy azt a mozdulatot, hogy eltalálja a villával a száját, tételen a száját, vagy a pénzzel a zsebét. Tehát ugyanígy a információ szerzésnél is ilyen kis lépésenként kell begyakorolni azt, hogy az információért érte nyúlsz, megszerzed és magadhoz veszed. És ahogy ezt így lépésről lépésre gyakorlod, akkor ebből idővel kialakul majd egy automatizmus, amikor már csak felteszel egy kérdést, vagy még azt se teszed fel, csak kinyitod a kíváncsiságodat, árad le az információ. És amikor ez az információ magadhoz vétel megszerzése megtörtént, akkor én még javaslom, főleg kezdőknél nagyon fontos, hogy azt a csatornát, azt a kapcsolatot azt be kell fejezni, le kell zárni, ne maradjon ott. Tehát ez ugyanolyan lenne, mintha mondjuk a ételt elkezdett főzni, megfőzted, és utána nem zárod el a gázcsapot, vagy a kis tekerőt a gáztűz helyen, akkor ott fölöslegesen mondja magából az energiát, az információt, és az ott akár tüzet okozhat, vagy egyszerűen csak pocsékolod ott az energiát. Tehát ugyanígy, pláne hogyha ha emberekkel, más személyekkel, lényekkel kerülsz kapcsolatba ilyen információszerzéssel, szerző technikával, akkor nagyon fontos, hogy lezárjuk ezeket a csatornákat, különben a gyakorlat után még mindig jönne, ha nem is olyan erőteljesen koncentráltan, de még mindig kapcsolatban maradunk azzal, akitől az információt megszereztük, és ez idővel ilyen kis tudathasadáshoz vezethet, kellemetlen élmények lehetnek belőle, hiszen olyan információk is érkezhetnek, amire nem számítunk, vagy nem is vagyunk kíváncsiak. Másrészt, ha nem vagyunk tudatában annak, hogy még mindig jön az információ fölöslegesen, akkor ezt a saját elménk nem tudja hova elhelyezni. Tehát ilyen fölösleges szemét gyűlik össze a tudatunkba. Olyasmi ez, mikor bekapcsolva hagyod a tévét, pedig már nem nézed. Nem tudom, van, akit ez megnyugtat, de én azt gondolom, hogy ott se, vagy legalábbis így fogalmazva, hogy ez megnyugtatja, de ott se igazából a nyugtató hatással van, hanem inkább elvonja a figyelmet attól, ami stresszel vagy koncentrál, de az emberek többségére inkább zavarólag hat, mert fölöslegesen kapunk olyan információt, amire éppen nem vagyunk kíváncsiak. Ráadásul ennek nem vagyunk tudatában. Tehát ezért fontosnak tartom a technika végén a lezárást is.